Kedves testvérek, Isten igéjét a 46. Zsoltárból olvasom, az egész Zsoltár így hangzik. A karmesternek kóra fiaié, ének magas hangra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborukat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy az új évben jöhetünk hozzád imádságban, és megköszönjük egyben azt, ami mögöttünk van, megköszönjük az eddigi kegyelmedet, gondoskodásodat, és azt, hogy hordoztál bennünket mindez idáig. És szeretnénk ezen a napon most kezedbe letenni az új évet is, az ismeretlent, a számunkra még láthatatlant, mindazokat a kihívásokat és örömöket, amiket tőled fogunk kapni ebben az évben. És jól lehet ez számodra, nagyon sokat nem jelent, minket embereket nagyon köt, hogy egy év fordulójához értünk, de köszönjük neked, hogy ilyenkor számot vethetünk, elgondolkozhatunk, egybe előre nézhetünk, és kérhetjük azt, hogy te is, te legyél továbbra is, ami kegyelmes Istenünk. Hadd figyeljünk most a te ígédre, ami legyen számunkra útmutatás, és kérünk téged, hogy így áld meg a mostani alkalmunkat is, és egész évünket, további hátralévő életünket. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Az ige hirdetés alapigé az előbbi Zsoltárban, a 46. Zsoltárban, a 11. versben van megírva: csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Kedves testvérek, gondolom, hogy tegnap legtöbben hallottuk azt, és ez így szokás, hogy szilveszterkor petárdák és tűzijátékok durrognak, boldog új évet kívánunk egymásnak, és úgy tűnik, hogy ez az ünnep, amikor egyik év átfordul egy másikra, egy örvendezés a világ számára. És megmondom őszintén, hogy már gyerekként is sokat gondolkoztam azon, hogy vajon minek örülünk ilyenkor. Mikor én gyerek voltam, abban az időben még január 1-jéhez voltak kötve az áremelések, és nem értettem, hogy miért örülnek az emberek annak, hogy nem sokára mindennek emelkedik az ára. Most már nyilván ez teljesen random történik, és évközben is, de továbbra is tegyük fel a kérdést magunkba, hogy amikor durrognak ezek a tűzi játékok, akkor vajon miért van öröm az emberekben, hogy úgy általában az egész világban. Ugye a hírekben már a 2026-os választásokról beszélnek, folyamatosan gazdasági bizonytalanságról, inflációról van szó, és mindenféle változásokról. És azt látjuk, hogy mindenhol zaj van. Kívül, és ezek a külső zajok egészen be a szívünkig, a gondolatainkig megérkeznek. Most pedig azt mondja nekünk az Isten igéje, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Nyilván értem azt, hogy miért van szükség nekünk néha az ünneplésre, nyilván értem azt, hogy nem feltétlenül egy új évre íródott ez az ige, de azért egy kicsit furcsa a számomra, hogy az ember valahogy mindig más csinál, mint amit az Isten mond. Amikor ő azt mondja, csendesedjünk el, akkor talán mi inkább hangos újongással ünneplünk. Igazából most az év első napján bennünket, és akik ide eljöttetek, hiszem, mindannyiunkat arra hív az Isten, hogy csendesedjünk el, hogy meghalljuk azt a hangot ebben a világban, ami igazán számít, ami kapaszkodó tud lenni, ami segítség lehet számunkra. Mert ha mástól nem is, de választásoktól biztos, hogy zajos lesz ez a 2026-os év. Ugye parlamenti választások, egyházi választások, mindenféle választások állnak előttünk. És annál is inkább szükség van az elcsendesedésre, mert látjuk azt, hogy az Ószövetségben is, egy nagyon ismert történetben Illés is a csendben találkozott az Istennel. Nem a viharban, nem a villámokban, nem a hatalmas felfordulásban, hanem csendes, szelíd szóval szólította meg az Isten. Egyébként testvérek, ezt az igét azért választottam, mert a református egyház szerint a 2026-os év, ugye minden év valaminek van szentelve, de az idei év az imádság éve lesz. És valahogy az egész egyházban e köré fognak tematikusan épülni alkalmak, hogy imádkozzunk, hogy csendesedjünk el. És bár nem nagyon szoktam én ezzel sokat foglalkozni, most mégis azt gondolom, nagyon fontos és nagyon jól megfogott téma lesz ez. És ennek a témának, ennek az évnek, mint egy mottója, mint egy vezér igéje az, amit most felolvastam, és amiről szeretnék is beszélni számotokra. Határozott parancs ez a Bibliában, de egyben egy túlélési stratégia is lehet az előttünk álló évre. Ki tudja. Egy mottó és egy kapaszkodó is egyben, amit én így fogalmaztam meg, hogy Isten nagyobb a zajnál is. És biztos vagyok benne, hogy az új évben a világ zajai fokozni fogják annyira az erejüket, hogy még erőteljesebben igyekezzenek bennünket is, és mindenkit eltávolítani, elszakítani az Istentől. Ezért jöjjetek most az év első napján, lássuk meg, hogy hogyan csendesedhetünk el a zajos világban, hogyan fordíthatjuk meg a figyelmünket, és hogyan pihenhetünk meg abban a tudatban, hogy nem a mi kezünkben van a világnak a kormányrúdja. Az első gondolat az, amit az igében is látunk, és szeretnék megmutatni, hogy engedd el a görcsös kapaszkodást. Ugye ennyit olvasunk csak, hogy csendesedjetek el. Mintha ez magyarul csak annyit jelentene, hogy kicsit legyünk halkabbak, csöndesek. Mintha valakire rászólnának, hogy hagyja abba most már a durogtatást. De a héber szó ennél sokkal mélyebb. Ez valami olyasmi, ami valóban ezt jelenti, hogy hagyd abba, hogy engedd el, hogy erezd le a kezeidet. És van egy Biblia fordítás, ami szerintem nem is rosszul úgy fordítja le, hogy tedd le a fegyvereidet. És ez az elcsendesedés így már egy kicsit más értelmet kap, amikor egy háború közepén valakinek le kell tenni a fegyvereket. És ez nem a megadás jele, hanem az Istennek való engedelmeskedés. Látjuk, hogy a Zsoltár is egy olyan környezetben, egy olyan körülmények között íródott, amikor földindulásról beszél, meg hegyek tengerbe omlása, meg nemzetek háborúskodása. Szóval volt kívül zaj rendesen, és volt sok félelem és sok bizonytalanság, amikor ezt a zsoltáros írja. És mégis azt mondja, ti viszont hagyjátok abba a kapálózást, engedjétek el a kontrollt, még egy ilyen helyzetben is. És ha már ezt mondja ma nekünk az ige, akkor bizonyára bennünk van a kérdés, hogy jó, de azért ez nehéz. Miért olyan nehéz elcsendesedni, leengedni a kezeinket, elengedni a kontrollt? Talán azért, mert azt gondoljuk, hogy ha mi nem aggódunk eleget, nem feszülünk bele a problémáinkba, akkor a mi aggodalmaink nélkül összedől a világ. Kicsit furcsa és nevetséges ezt kívülről hallani. De mégis valahogy ez van bennünk, és mégis valahogy ezt csináljuk. Azt hisszük, hogy a mi dolgunk megoldani mindent, A mi dolgunk megnyerni minden egyes vitát, nekünk kell bebiztosítani a holnapunkat. És egy ilyen bizonytalan, zajos környezetben ez nyilvánvaló nehéz. De már mondtam azt a régi történetet a testvéreknek, amikor egy ember lezuhan egy meredek szikla falon, de valahogy útközben el tud kapni egy kiálló gyökeret. És ott minden erejével kapaszkodik. És csak felkiált onnan a mélységből, hogy van-e ott fent valaki, aki tudna neki segíteni. És ez egy tanmese, és éppen ezért Isten hangja megszólal, és csak ennyit mond neki, engedd el azt a gyökeret, és én majd elkaplak. És erre az ember egy pillanatra abba hagyja a kiabálást, de pár másodperc után már csak annyit tud mondani, van ott fenn esetleg valaki más, aki segíthetne nekem. Ez egy nehéz dolog elengedni az aggodalmainkat. Nehéz dolog elengedni azt az egyetlen gyökeret, amiről mi azt hiszük, hogy a biztonságot jelenti számunkra. És valahogy ugyanígy kapaszkodunk mi is az aggodalmainkba, mert azt gondoljuk, hogy ezzel tudunk tenni valamit, vagy talán azt hiszük, ez legalább valami tevékenység a sok nehézség közepette. És kedves testvérek, amikor ebben az évben majd jönnek a különféle hírek, belekeveredünk a mindenféle vitákba, emberekkel, ott lesz a sok-sok bizonytalanság, hogy merre tovább, mi lesz velünk, hogyan döntsünk, akkor jusson az eszetekbe, hogy az ige szerint az első lépés az nem a cselekvés, hanem az elengedés. És az, hogy el tudjuk ezeket engedni, ezeket a helyzeteket, mintha nekünk kéne megoldani, ez nem lustaságot jelent, nem törődömséget, nem egy beletörődést és egy lemondást, hanem ez maga a bizalom. Mint ahogy lett volna ennek az embernek, ha Isten azt mondja, engedd el azt a gyökeret, én elkaplak, akkor ő merje ezt megtenni. Amikor ilyen helyzetbe kerülsz ebben az évben, akkor próbáld meg, hogy ne feszítsd rá magad ezekre, az általad egyébként megoldhatatlan dolgokra. Engedd el a kezed, és engedd ki a görcsöt a kezedből. És ismerd el, hogy Uram, én ezt a helyzetet nem tudom megoldani. És rájöttem, hogy nem is az én feladatom, úgyhogy átadom neked. És ez az elengedés, és ez az első lépés, amire itt az ige hív minket. De másodszor nézzük meg, hogy hogyan lehetne mégis ezt megtenni. Mert lehet, hogy jól hangzik, lehet, hogy tényleg egy megoldásnak tűnik, de azért maradjunk a valóságnak a talaján, és mégis hogyan tudnánk ezt megtenni. Én azt látom az igében, hogy a válasz erre az, hogy egy belső fókuszváltással. Hogyan csendesedjek el, amikor a fejemben ott dübörögnek a gondok és a problémák? Hogyan csendesedjek el, amikor bárhová nézek, mindenhol zaj van, mindenhol a félelmet táplálják belém, mindenhol bizonytalanságot látok? Hogy ne figyeljek ezekre? Talán legyek teljesen passzív. Isten igéje azt mondja, hogy csendesedjetek el, és a második lépés, tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Tudjátok meg. És nem olyan rég beszéltem már erről, lehet emlékeztek rá. Szeretném, hogy idézzük fel, hogy a Bibliában, az Ószövetségben a tudni, az nem azt jelenti, hogy elolvastam egy könyvet, és le tudok belőle vizsgázni, mert valamit abból megtanultam. Hanem az Ószövetség szerinti tudás az mindig valami tapasztalati tudás. Például, hogy tudod, hogy milyen az íze a friss kenyérnek, vagy ismered a házastársad, vagy a gyerekeidnek a lépteit is már, és adott esetben egy-egy mozdulatából tudod, hogy mi a gondolata is. Na, ezeket könyvből nem lehet megtanulni, elmondásból nem lehet megtanulni. Ez a tapasztalati ismeret. És amikor ezt mondja a Biblia, hogy tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, akkor Isten erre vágyik, hogy nem felmondunk valamit a Bibliából, hanem van saját tapasztalati tudásunk és megélésünk vele kapcsolatban. Hogyan lehet akkor ezt a gyakorlatban megtenni, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk akár az idei évben? Három egyszerű lépés. Az első, azt már majdnem hallottuk, de az, hogy állj meg egy pillanatra. Érzed azt, hogy elönt a dű egy hír hallatán, érzed azt, hogy valakivel beszélgetsz, és nagyon meg kellene mondanod neki, vagy összeszorul a gyomrod a jövő miatt, állj meg egy pillanatra, tarts egy perc szünetet. És ez a tízig számolás gondolatának egy kicsit a továbbvitele, ami önmagában lehet, hogy jó, de nem kezdünk így még vele semmit. Fontos, hogy meg tudjunk állni. Fizikailag is, állj meg először is ebben a szituációban. Ne nyisd ki azonnal a szád, ne írj rá rögtön egy kommentet, ne mondjad te is a te panaszodat örömmel várva, hogy na végre a másik befejezte, most én jövök, és aztán belőlem tódul minden. Ne, csak állj meg. Ez egy fizikai dolog, hogy megállok, és nem reagálok rögtön reflexszerűen arra, amire egyébként úgy szoktam. Na de mit csináljunk a megállás pillanatában? Jusson eszedbe, hogy a megállás egyben a kérdezésnek is a pillanata. És tedd fel magadnak a kérdést. Ki ül most az én életem trónján, amikor így és így és így akarok reagálni? Én próbálok itt ebben a szituációban most istenkedni, vagy hagyom azt, hogy ő legyen az Isten? Én akarok irányítani és a kezembe venni mindent, vagy átengedem azt az Istennek. Ez tehát a megállás lényege, hogy felteszem a kérdést, mit fogok tenni, és nem reflexszerűen teszem ezt. Eldöntöm, hogy rámarkolok és görcsölök benne, vagy elengedem és teret adok az Istennek, hogy megtapasztalhassam őt, hogy megtudhassam, hogy ki az Isten. És aztán még reméljük belefér abba a percbe az emlékezésnek a pillanata. És hogyha rájössz, hogy te ülsz a trónon, de hogy ülhetne oda Isten, és hogy tudnád neki ezt átadni, akkor próbálj visszaemlékezni, akár az elmúlt évbe, volt-e valami, amit az Isten helyetted megoldott? Ez sokszor nem veszik észre, hogy az Isten tette, hanem csak úgy gondolják, hogy magától. Sokan azt gondolják, hogy az ő teljesen jelentéktelen tetteiknek a következményeként oldódnak meg dolgok. De lépj egy kicsit hátrébb, és keress egy-két olyan dolgot az elmúlt évben, amit Isten megoldott helyetted. És tudjátok, azért fontos ez, mert ez a tudás, amiről az Isten beszél. Emlékezni arra, hogy ő már hányszor bizonyított az életedben. Ez a tudás. Nyilván bennünk van minden ilyen szituációban a félelem, hogy de hát ha én csendben maradok, akkor elnyomnak a hangosak. Hogyha én nem védem meg az igazamat a választási év vitáiban, akkor mi lesz? Pont az én véleményem elhallgatása miatt fog majd győzni a másik oldal, és akkor mi lesz? Na de még egyszer, testvérek, Isten nem akkor kezd el dolgozni, amikor te hangos vagy, és elkezdesz kiabálni, hanem pont akkor tud dolgozni az életedben, mikor te félreállsz az útból, és azt mondod neki, Uram, tiéd a terep. És tudjátok, ez a hit. Ez a hit. Mikor félre tudok állni, mert az Isten szava azt mondja, és pont azt teszem, amit az Isten mond. Ugye a napokban olvashattuk a bibliaolvasó kalauz szerint a kánai mennyegző történetét. Ez egy nem mindennapi szituáció, de higgyétek el, ott is nekik nagyon-nagyon kellemetlen volt. Mondjuk így az életük múlt rajta, hogy elfogyott a bor. Mit csináljanak? Igazából megoldani nem tudják a helyzetet, ezek olyanok, mint a mi aggodalmaink. És akkor Jézus anyja azt mondja a szolgáknak, hogy tegyétek meg azt, amit mond. Amíg nem mond semmit, addig ne csináljatok semmit. De amikor mond valamit, azt tegyétek meg. És milyen jó, hogy nem kezdenek el panaszkodni, hogy de hát Jézus mégis vizet ezekbe. Minek kell vizet önteni a mennyekbe? Nekünk borra van szükségünk. De teszik azt, amit Jézus mond, ez a hit. Félreállnak az útból az ő megoldásaikkal, az ő gondolataikkal, és egyszerre megtörténik a csoda. És azt látjuk, hogy felismerik az Isten dicsőségét, hogy Jézus az Isten ott és akkor közöttük. De hadd mondjak egy mai példát is. Hogyan működik a zajszűrés a fejhallgatókban? Azt mondják, hogy be vannak oda a modern fejhallgatókba építve már mikrofonok, amelyek folyamatosan hallgatják a környezeti zajt, mosó, motorzúgást, ventilátor, mindenféle ilyen mélyebb hangokat. És egy digitális jelfeldolgozó elemzi ezt a zajt, és kiszámít egy azonos amplitúdójú, de ellentétes fázisú hullámot. És a fejhallgató hangszórói ezt az ellenhangot játsszák le az embereknek a fülébe. És amikor ez a két hullám találkozik, a kívülről jövő zaj, és az, amit maga a fejhallgató generál, és ezek összetalálkoznak, akkor kioltják egymást, és így tud a zaj jelentősen csökkenni. Nem úgy tüntetik el a zajt, hogy falat vonnak köréd, hanem igazából kibocsát egy ellentétes hullámot, ami kioltja a külső lármát. És olyan jó lenne, ha tudnánk egy kicsit így gondolni erre a mai igénkre is, hogy miért kell elcsendesedni, miért kell felismerni, hogy ő az Isten. Mert az Istennek az a jelenléte lehet ez az ellenzaj, ami szívünkben, az életünkben erre a világra válaszul. Nem lesz a világ csendesebb idén sem, hanem ha belül a szívedben megszólal egy másik frekvencia, az Istennek a hangja, akkor az ki tudja oltani a világ zajait. Ha pedig nem ezt választjuk, hanem beleállunk a vitákba, és görcsösen kapaszkodunk, és mi akarjuk megoldani, akkor tudd azt, hogy a saját hangunk és tevékenységeink csak hozzáadnak a világ zajához, és csak felerősítik azt. Istentől jön az ellenhullám, egyedül Istentől, és ezt tudja kioltani. Ezért egy tanács, ha elfogadjátok, nem tudom ki az, aki újévi fogadalmakat szokott tenni, általában semmit sem jelentenek, de ha mégis, ha ez valakinek segít, fogadd meg, hogy legalább 10 perc, indulj csak ennyiből, legyen legalább 10 perced naponta, amikor nincs sem tévé, sem rádió, a telefonodat is félreteszed, és csak te vagy, és Isten. És engedsz ennek az igének, hogy csendesedj el, hogy az ellenzaj benned megképeződhessen, hogy megtanult felismerni a csendben Istennek a hangját, hogy aztán felismerd majd azt a viharban is. Egy belső fókuszváltással lehetne megtenni ezt, hogy elcsendesedünk, és megtudjuk, hogy ő az Isten. És a harmadik dolog, hogyha mindezeket sikerül megtenni, és sikerül kipróbálni, akkor azt fogjuk érzékelni, hogy az Isten szuverenitása, mindenek felett való hatalma, mint egy nyugágy úgy lesz jelen a mi életünkben. Mert az igének az utolsó része a legfontosabb, ami így szól, hogy én vagyok az Isten. Ezért kell elcsendesedni, hogy ezt megtudjuk, hogy megtapasztaljuk, hogy ő az Isten, és ezt teszi helyre a világnak a rendjét. Biztos vagyok benne, testvérek, hogy idén nagyon sokan tesznek majd úgy, mintha ők lennének az Istenek. Politikusok már eddig is megígérték, ezután is meg fogják ígérni, hogy náluk van a kulcs a jövődhöz, ők fogják az életeteket megoldani. Világvezetők, népek és kontinensek sorsairól döntenek majd, és mind-mind úgy működnek, és úgy cselekesznek majd, mintha ők lennének az Isten. És a 46. Zsoltár pedig azt mondja, hogy Isten az Isten. A népek, a vezetők és az egész világ fölött is Isten az Úr. És mi pedig sokszor nyugtalanok vagyunk, mert titokban a szívünk mélyén azt gondoljuk, hogy mintha Istennek szüksége lenne a mi segítségünkre, a mi folyamatos aggodalmainkra ahhoz, hogy ő rendbe tartsa ezt a világot. Pedig egyáltalán nem erről van szó. Nem tudom, tudjátok-e, hogy Isten már akkor is volt, és akkor is Isten volt, mikor mi még itt sem voltunk a világon. És nem tudom, tudjátok-e, hogy Isten akkor is Isten lesz, amikor mi már nem leszünk itt, és mit sem tudunk még az aggodalmainkkal sem befolyásolni. Isten akkor is Isten marad, és ő marad az Isten, ha az általunk kedvelt jelölt nyer, és akkor is, ha a másik. Ő Isten marad a jólétben is, és Isten a szűkösségben is. Valahogy úgy kéne gondolni erre, testvérek, hogy ha veszünk egy nagy óceánjáró hajót, elképesztő dolog az, amikor nagyon közelről az ember lát egy hatalmas óceánjáró hajót, de az is belekeveredhet óriási viharokba a tengeren, mikor méteresek a hullámok, amikor a fedélzeten minden mozog, a bútorok is talán ide-oda egy kicsit csúszkálnak, és az utasok rémültek, hogy vajon elveszünk-e. De lent a hajók alatt, azoknak a mélyén ott van az úgynevezett tőkesúly. Hatalmas, több tonna vas, aminek az a célja, hogy egyensúlyba tartsa a hajót, és az mindig lefelé-lefelé húzza, hogy ne boruljon föl. Sokszor ki sem látszik a vízből a hatalmas viharokban. Lehet, hogy néha-néha kivillan, mert akkorák a hullámok, és akkorákat dob a hajón. De akkor meg kivillan, és akkor látszik, hogy ott van a tőkesúly. És ilyen az Isten is a mi életünkben, a mi életünknek a tőkesúlya lehet. Minél nagyobb a vihar, amiben vagyunk, annál bizonyosabb, hogy esetleg megvillan és kivillan Isten az életünkben, hogy ő tényleg ott van. Ha pedig nincs akkora vihar, hanem Isten csak úgy van jelen, hogy nem is látszik, de akkor is ott van. És mint egy tőkesúly, ő tartja egyensúlyba az életünket. És ezt kell, testvérek, megtanulni. Ha Isten az életedbe, akkor neked már nem kell annak lenni. Mert ő mindent megold. Mert ő mindent kézben tart. És ez a legnagyobb szabadság. Akkor békességben tudsz elaludni, mert tudod, hogy ő ismeri az életedet, és tudod, hogy ott van, mint egy tőkesúly a te életedben is. És nem fogsz felborulni. És nem fogsz elsüllyedni. Befejezem ezzel, testvérek, hogy biztos, hogy ez az új év sem lesz mentes a zajtól, sem a viharoktól. Sőt, valószínűleg hangosabb is lesz, mint az előző év volt. De ez a Biblia vers, amiről ma beszéltem, és ami reménységem, hogy egy motto, egy kapaszkodó lehet mindannyiunk számára ebben az új évben, ez a versem azt ígéri, hogy Isten le fogja állítani a világot, nem azt ígéri, hogy le fogja állítani a káoszt körülöttünk, hanem azt ígéri, hogy annak közepén is találhatsz egy sziklát, egy kapaszkodót, amire ráállhatsz, ami megtart téged. De nyilván ez csak úgy működhet, ha nem csak egy motto lesz ez a te életedben, nem csak eljöttél ma egy újévi istentiszteletre, és kipipálod, hogy hallottunk valamit, hanem Isten azt mondja most nekünk, hogy most te jössz. Te jössz, hogy csendesedj el, te jössz, hogy tudd meg, és te jössz, hogy aztán meglásd és megtapasztald, hogy ő az Isten. És ez a motto segíthet abban csak, hogy megmaradjon egyáltalán ez a gondolat, és bekapcsolhassa ezt Isten, amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy Isten nagyobb a zajnál. És arra bíztatlak, testvérek, hogy vigyétek magatokkal ezt a gondolatot a hétköznapokba, a vitáitokba is, a viharaitokba. És ha valaki megpróbál megfélemlíteni, vagy elbizonytalanítani, ha a hírek elkeserítenek, akkor csak mondd újra magadban, csendesedj el, lelkem, és tudd meg, hogy az Úr az Isten. És így kívánok mindannyiótoknak egy olyan új évet, amiben nem a külső körülmények, nem a külső zajok irányítanak, hanem az a belső békesség, amiről a Biblia azt mondja, hogy minden értelmet meghalad. Ez emberileg érthetetlen, mert minden értelmet meghalad. De ha ő velünk ebben az évben is, akkor ugyan ki lehetne ellenünk. Amen. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te igédet, és köszönjük neked, hogy egy kapaszkodó, egy motto lehet ebben az új évünkben az, amit most ránk bíztál, amit most hallhattunk. valóban Te nem azt ígéred, hogy a világ fog elcsendesedni körülöttünk. Nem ígérsz sem jót, sem rosszat nekünk, legalábbis erre a következő évre, de azt ígéred, hogy igenis velünk leszel, hogyha mi ebbe ehhez ragaszkodunk, ha valóban Téged ismerünk el Úrnak a mi életünkbe. És kérlek Téged azért, hogy gyökeret verhessen ez az üzenet a szíveinkbe, és mindig, ha olyan helyzetbe kerülünk, akkor hadd emlékeztessen a Te szent lelked erre, és adj erőt, hogy meg tudjuk ezt tenni, hogy leengedjük a kezünket, letesszük a fegyvereinket, és valóban a Te akaratodnak, a Te munkádnak engedünk teret és utat az életünkben. Kérünk Téged, hogy így segíts ebben az új évben mindannyiunkat valóban megismerni, valóban megtudni, hogy Te vagy az Isten. És kérlek, hogy így adj mindenkinek, mindannyiunknak egyen-egyenként személyesen is Isten élményeket, veled való találkozásokat, olyan helyzeteket, amelyekben Te megmutatod magad, és valóban elismerjük, hogy Téged dicsőítsünk mindazért, amit az életünkben cselekszel. Így áldj meg minket, s tesszük kezedbe az új évünket. Kérünk, hallgass meg a csendben magunkban elmondott imádságainkat is. Amen.